A mi segítségünk, reformáció ünnepi hálaadó Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ünnepi Isten tiszteletünknek a kezdetén a 380. dicséretünket énekeljük, azt keressük az énekeskönyvünkből. Nem sűrűn szoktuk énekelni, próbálkozzunk meg vele. Az első 6 verset énekeljük, 380. dicséretünk tehát. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege.
Thank you.
helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, zsoltárainkat és hitvalló dicséreteinket énekelve, megszégyenítő az a tűz, amely emberi lelkekben fellobbant, érted, a te ügyedért, akik semmit sem tartottak drágának azért, hogy kiálljanak hitük mellett, megvallják azt, hogy kihez tartoznak, és egész életüket oda szenteljék, hogy úgy élnek, hogy az mind a te dicsőségedet mutassa. Nagyon alázatosnak kell lennünk akkor, hogyha ebbe a seregbe mi is be akarunk tartozni, ha mi is szeretnénk megvallani a magunk hitét, a gyöngécske hitét. Mégis azt kérjük tőled, hogy ezt tápláld, hiszen ezünk van. És ennek a kicsiny hitnek is, hogyha nálad van a letéte, akkor az fává növekedve gyümölcsöt is jelenthet. Ma így szeretnénk oda tartozni azokhoz, akik vallást tesznek rólad, akik szeretnek téged, akik keresnek. Így köszönjük meg neked a múltunkat, azt, ahonnan jöhettünk. Így köszönjük meg a jelent, amelyben felelősen helyt kell állnunk. És így kérjük tőled a jövendőt, a te ígéretednek tökéletes beteljesedését az örökké valóságban. Kérjük most is a te ígédet, annak útmutatását, áldásait, és hozzá a te szent lelkedet, hogy azt pecsételje meg, értesse meg velünk, fogadtassa el velünk. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A 372-es számú dicséretünket keressük, és közösen készülődjünk az ige hallgatására. A 372-es számú dicséretünknek az első versét énekeljük, amely így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Ünnepi estén Isten igét hallgassuk Jeremiás prófétának a könyvéből, a 20. fejezetből a 7., a 8. és a 9. verseket fogom olvasni. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba ejtettél. Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődök vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve, erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Kedves visszatekintő ünneplő gyülekezet, próbáltam felidézni azokat a képeket, amelyek bennem élnek így a reformáció kapcsán, akár tanulmányokból, akár úgy olvasmányokból, amik úgy előjönnek, vagy egyszerűen képek. Sok mindent így végig tekintve, valahol mindig az az összkép állt bennem egybe, hogy olyan komorak. Olyan nehéz idők jártak akkor. Olyan életünkkel játszunk hangulat volt mindig, És ezért van talán az, hogy a legtöbb ábrázoláson is Calvin olyan komor és mogorva arcot vág, Luthernek sem az a derűs arc kifejezései vannak előttünk. Ezek olyan nagyon szikár emberek voltak, úgy olyan mélyen belevésődtek a ráncok az arcukba, és hogyha valaki beleolvas azokba a tanulmányokba, vagy gondolatokba, amiket írtak, akkor nagyon nehezek. És azon gondolkoztam, hogy vajon ez jól van így? Erről van itt szó? Vagy az ember inkább valami szabadságot vár épp abból, hogy a sötét katedrálisokból, ahol amúgy is olyan nyomasztó a világ és a csend, egyszer csak valami örömújongás törjön föl, és azt mondja valaki, hogy én rátaláltam Istenre, én tudom, hogy nem akar nekem rosszat, én tudom, hogy szeret, tudom, hogy kilép abból a homályból, amiben ő beburkolózott, és elkezd megkeresni engem azért, hogy megtartson. Vajon miért nem látjuk ezeknek az embereknek az életén sokszor ennek az örömét? Azt hiszem talán azért, amit a próféta megfogalmazott, és valahogy úgy jött ki, hogy Jeremiás könyvét olvassuk, és ez az ige épp a tegnapi napra esett, és olyan nagyon jól megfogalmazza azt, hogy aki úgy megharcolja maga harcát Istenért és Istennel, annak megvannak a sajátos terhei. Még az Isten szorongató szeretete is tud teher lenni számára, és ebből a teherből pedig, ha jól hordozza az ember, nagyon sok gyümölcs és áldás is tud születni. Vajon ki meri ezt felvállalni? Jeremiás prófétának a szavai csupa keserűséget árulnak el. Egy néphez küldetett, a saját népéhez. Küzdött értük, beszélt, a lelkükre beszélt, mondott szépet és mondott keményet, és senki nem akart ráhallgatni, és ő maga is nagyon el van már keseredve, mindig visszautasították, mindig kigúnyolták, mindig nevették, és ő most odáll az Isten elé, és ezt mind elpanaszolja. Úgy kezdődik a panasza, hogy rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Nagyon csúnya ez a kifejezés. A régi fordításunk Károli Gáspár így fogalmazza, hogy rávettél, Uram. Ez egy kicsit finomabb, de azért érezzük mögötte azt a szívbe markuló fájdalmat, hogy itt valami olyasmi van, hogy ezt nem én akartam magamnak, erre te hívtál el. És ez egy első és hatalmas nagy üzenet, hogy noha mi akarhatjuk az Isten közelségét, mi igyekezhetünk felé. Az, hogy kit és hogyan szólít meg az Isten, az az egyedüli és csak az örökkévaló Istennek a dolga. Abba senki nem szólhat bele. És mikor arról beszélünk, hogy milyen kiváltság az, hogyha valakit az Isten megragad és megszólít, és hogy ez micsoda nagy ajándék, akkor a dolognak csak a felét áruljuk el. A másik fele az úgy hangzik, ahogy Jeremiás mondja. Te rávettél engem, és én rávetettem. Engem valahogy ebbe a dologba úgy vontál bele, hogy én nem akartam, te akartál engem, és most annak a súlyát érzem, hogy mit akarsz velem kezdeni. Hogy most már a te szemeddel látok, hogy most már a hitemmel kell gondolkoznom, hogy most már tudom, hogy mi a te akaratod, és tudom elkülöníteni az én akaratomtól. Milyen nehéz dolog ez, és milyen nehéz dolog ezt hordozni. Hatalmadba ejtettél, megigéztél engem. Nagyon szép a magyar nyelv, annyi mindent el tud árulni. Ez a szó példa, hogy megigéztél, ez hordozza magát az igét. Azt, amivel megragadta Isten a prófétát. Azt mondja el, hogy az, amit te mondtál nekem, az engem megszorított, az az enyém lett. Én abba elkezdtem bízni, én azt hiszem, én azt szerint kezdtem élni. Én abba belekapaszkodtam. Így mondja, hogy hagytam, hogy rászedj, mert nekem ez kellett. Én nem akartam a vaksor szülötte maradni. Én azt akartam, hogy találjak valakit, aki rám figyel, aki gondomat viseli, aki személyként foglalkozik az én életemmel, személyesen az enyémmel. Már a héten említettem, és a reformáció környékén azért megszoktuk említeni, hogy itt nem csak egyszerű tanulmányokról van szó, hanem olyan életfordulatokról a reformátorok életében is, ahol ez az ige és az Istennek a valósága kényszerű valóság és megragadottság állapotát hozta elő. Például Luthernek is, a maga a küzdésébe, félelmében, ahol a nagy kérdés megfogalmazódott, és ezt említette már a héten a készülődésünk során, amikor ő felteszi a nagy kérdést, hogy és én hol találom meg a kegyelmes Istent? Nem azt az Istent, aki mindig számon kér, nem azt, aki elé állok vezekelni, nem azt, aki elrejtőzik akkor, amikor a legjobban kellene nekem. Ő jött, szólt, megragadott engem, és én engedtem, hogy megragadjam, mert tudtam, hogy összvisz ez jelentheti az életemet, hogy valaki tényleg megragad. És emellé oda lehet rendelni a mi életünket is. Nem azért vagyunk itt, mert szép dolgokról szeretnénk álmodozni, hanem azért vagyunk itt, mert most így fogalmazom, mert így érzi a lelkünk, hogy behajtsuk az Istenen azokat az ígéreteket, amiket mi is kaptunk, amelyek a mieink. És azt akarjuk az Istentől elkérni, hogy mutassa meg naponként azt, hogy ha ő rávett erre az útra engem, akkor neki is ott kell járnia. Akkor ő is ott kell legyen velem. Rávettél, Uram, azért vagyok itt. Nem magamtól, nem azért, mert kedvem volt foglalkozni túlvilági dolgokkal, hanem azért, mert te azt mondtad, hogy aki téged hallgat, annak élete van, és én élni szeretnék. Miért lettem a te embered? Ez a kérdése Jeremiásnak. Azért lettem a te embered, mert te kiválasztottál, de ennek a terhét is érzem. És ez van a panasznak a folytatásában, hogy a terhe az, hogy én most már látok, a terhe az, hogy most már tudok dolgokról, a terhe az, hogy én most már tudok félni, és tudok félteni embereket. Méghozzá a te szemed szerint, a te gondolatod szerint. És amikor ott van egy-egy újabb ránc a képen, a szobron, amikor a reformátort adja vissza, akkor ezeket a ráncokat ez írja. Lehet, hogy neki nagyszerű és csodás élményei voltak az Istennel való személyes kapcsolatban, de amikor azt látta, hogy van viszont egy nép, van egy nemzet, van egy vallási közösség, van egy egyház, aki teljesen helytelen irányba keresi a neki való életet, akkor utána ez úgy megszorongatja az embert. Mindenki gondoljon a családtagjaira. Egy pici félelem sincs bennem, hogy mi lesz velük. Nem zavar engem az, hogy az Isten engem az útra rávett, de őket még nem vette rá. És vajon mi lesz ennek a módja, hogy egyszer csak ő is rávett emberek legyenek? És addig ez engem szorongat. Ez lesz az én kiválasztottságomnak a terhe. Rávettél, Uram, és én rávétettem. Megragadtál, engem hatalmadba ejtettél, és ez most már nem enged el engem. Folytatásban azt mondja a proféta, és mi volt a te igéd? A te igéd, amely mindig fényesen csillog, a te igéd, amely mindig bíztat, a te igéd, amely mindig vigasztalást ad. Az Úr igéje gyalázatot hozott nekem. Az Úr igéjét ez a világ nem fogadja könnyen, erről már Jézus beszélt. A világ mindent szeret lekerekíteni, a világ mindent szeret úgy eltusolni, a világban mindennek meg kell legyen a helye, mert az emberek megkövetelik, hogy az én gondolatom is beleférjen a világba, meg a tied is. Ezt a kettőt valahogy ki kell békíteni, és addig élünk mi békességben. De mi van akkor, amikor megszólal az Isten a maga igazságával? És se nekem nem ad igazat, se neked nem ad igazat, hanem csak az ő igazsága áll meg. Na akkor van az, hogy az emberek ellenségeskedni kezdenek, üldözik egymást, te se gondolod jól, én sem gondolom jól, ha csatározunk egymással. De vajon lesz engedelmes lélek, amely elfogadja azt, amit majd az Isten elmond, kér, ajánl. Az Úr igéje gyalázatot hoz nekem. Mert ahol az Isten igéje megszólal, ott megszólal a gúny is utána. Hány bibliai történetet lehetne felidézni? Az egyik talán az egyik legszebb prédikációra adott felelete a világnak, amikor pünköstkor a tanítványok kimennek és hirdetik Krisztus nevét, akkor mit mondanak az emberek? Ezek mind részegek. Ezek megőrültek, bolondok. Pál apostol azt mondja, hogy ezt a bolondságot én muszáj felvállaljam, mert az Isten rávett arra, hogy én ezt hirdessem. Az Úr igéje hoz gyalázatot. De az Úr igéje maga nem gyalázott. Az Úr igéje mindig megáll. És az Úr igéjében benne van a dicsőség is. Mert ha az megáll, és kitűnik egyszer annak majd a valósága, amikor már ez a világ romokban hever, és nem marad semmi, csak az, amit az Isten mondott, akkor mindenki kénytelen lesz térdet hajtani az Isten dicsőség előtt. Hát ez is ráncokat ír az emberre. A reformátoroknak az egyik nagy jelmondata az volt, hogy egyedül Istené a dicsőség. Hiába van itt az ember, hiába gondolja, hogy majd ő megoldja, hiába akarja megmutatni azt, hogy mire képes. Ez mind-mind semmivé lesz. Ami az Istené van, az meg megmarad. Nem volt ez olyan kedves hang. Nem volt ez olyan kedves szólam. És ha én ma ezt hirdetem, és úgy élek, hogy úgy sem marad meg semmi, csak az, amit az Isten mondott, akkor nem hiszem, hogy nagyon népszerű lennék. A próféta ebbe belefárad, és ezt is elpanaszolja az Isten előtt, eldöntöttem magam, hogy nem törődöm vele. Vége, befejeztem. Nem azt mondom, hogy a hitemet adom fel, de ezt a szolgálatot nem tudom tovább hordozni. Ez nagyon nehéz nekem. Ki fog erre megerősíteni? És akkor azt érzi, hogy de nem tudom abba hagyni. Mégse tudom abba hagyni, hogy ne szóljak, mert perzselő tűzé vált a szívemben, és csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, hogy legyőzzem. Hányszor erőlködünk tényleg az Isten ellenében? Amikor azt mondom az Istennek, hogy de hidd el, hogy én ezt nem tudom tovább csinálni. Hidd el, hogy én ezt nem bírom, én erre nem vagyok képes. És Isten csak mindig jön, és mondja, hogy de folytatni kell. Milyen szép igék vannak erre, mennyire jól hangoznak, és mennyire nehezek. Elég neked az én erőm. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Úgy ér célhoz. És én akkor az Istent felelősségre vonom, és azt mondom, hogy igen, hát hol van az az erő? Akkor adjad. Akkor hagyd tudjam csinálni. Perzselő tűzé vált a szívemben, és csontjaimban van rekesztve. Megkérdezem úgy magunktól, mikor égtünk mi utoljára úgy igazán valamiért, ami úgy igazán nagyon fontos volt, amit úgy igazán nagyon akartunk, amiben igazán ott volt minden porcikánk, gondolatunk, imádságunk, mikor érezte az ember utoljára ezt a tüzet magában. És nagyon nehéz kimondani rá az őszinte választ, hogy hát ezt nagyon ritkán érezzük. Nagyon ritkán érezzük, és még ritkábban érezzük az Isten ügye iránt. Amikor én úgy gondolom, hogy de most mindent, de most bármit kérhet, de most mindenféleképpen az egész életemet odarendelem. Vannak olyan példák a Bibliában, ahol ez nagyon sután, olyan nagyon emberi módon jelenik meg és hangzik el. A nagy kedvencünk, az egyik tanítvány Péter. Na ő az ilyen tűz. Aki utána mindig hibázik, aki utána mindig félre gondol valamit, akiben mégis annyi emberi szorult bele. De azért Jézus számára ez egy nagyon fontos odafigyelés. Egy nagyon fontos jelenség, hogy van itt egy valaki. Talán nem is véletlen, hogy Péter lett az, akire rábízta a többieket. Akiben megvan a tűz, aki akarja csinálni, aki akar szeretni engem, akárhogy is emberi módon. Amikor a reformátorokra gondolok, akkor nekem mindig az a kérdésem, amit ugye az első imádságban próbáltam is megfogalmazni, hogy vajon egyáltalán szóba jutunk mi egy lapon velük. Mi, akik valahol annak a gyümölcsét élvezzük, amit ők közénk hoztak. Vajon tudjuk-e hozni ugyanazokat a hitvallásunkat a lelkünk mélyén? Vajon ugyanazzal a tűzzel újra tudnánk-e kapaszkodni az Isten igéjébe? Csak a saját életünket nézzük meg, a hétköznapjainkat, hogy mennyire nagy segítség lenne, hogyha egy kicsit nagyobb lánggal égne ez a szerelem az Isten iránt. Ez a nagyobb láng jobban megégetne minket, ez biztos. jobban fájna is. Talán ezért tartjuk takarékon. Mert annak a nagy lángnak megvan ez a veszélye is. Nem akarunk mi mindig keserűek lenni. Nem akarunk mi mindig szorongani másokért. Nem akarunk mi mindig mindent feláldozni azért, hogy az Isten ugye olyan nagy lépésekkel haladjon előre, hogyha ez tőlünk áldozatot kíván. Ezért olyan megszégyenítő, amikor valaki azt mondja, hogy ő erre rá tudja tenni az életét. Nem kell ehhez misszionáriusnak lenni, nem kell ehhez nagy küldetést vállalni. Talán elég, hogyha egy családban egy ilyen próféta van, akinek esténként az az imádsága, hogy Uram, engem szedtél rá, és most én küzdök értük. Mennyivel könnyebb lenne, ha őket szólítottad volna meg, és ők küzdenének értem. De ezt az Isten így gondolta el, így akarta. És addig, amíg ez az imádság úgy fejeződik be, hogy de hát nem tudom abba hagyni, mert éget az a lélek, amelyet tőled kaptam, addig azt hiszem, hogy a helyünkön vagyunk. Ha már nem fontos annyira, ha már nem éget annyira, akkor már nagy reformációra van szükség. Akkor nagyon oda kell figyelni újra az Isten igéjére, hogy ezt meg tudjon eleveníteni, meg tudjon szólalni, át tudjon egy kicsit melegíteni bennünket is. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ne csak a nehézség és a teher legyen az előttünk, ami a kiválasztottságunknak a része, hanem annak az öröme is, amelyet Jézus mond, aki hordozza az én keresztemet, és harcolja az én harcomat, az velem együtt ül az én dicsőségemben, és arról én nem feledkezem meg. Amen.